ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, bemutatom a mai vendégemet, Varga Mária színésznőt.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat is, mindenkit sok szeretettel.
Hát ilyen hangja van neki. Na most tulajdonképpen az történt, hogy nemrégiben láttam a Pillangó című előadást, székesfehérvári produkció, és abban bejöttél, mint a főhős édesanyja, egy színes, szerintem jersey, vagy valamilyen ruhában, jersey bólogat, eltaláltam messziről, és konttyal, ilyen 60-as évekbeli konttyal, és megszólaltál ezen a hangon, és azt mondtam, jaj, Varga Marikát akarok, így, ez így történt. A te hangod, az, szokták az dicsérni a hangodat?
Igen, a kedves nézők azok a utcán úgy meg szoktak állítani, és akkor úgy...
Tehát mondjuk így a boltban valaki hallja, akkor megismeri, hogy ez...
Igen, igen, valahonnan ismer, és akkor mondják, hogy nagyon szeretik a hangomat.
Na, én is így vagyok vele, de most mindjárt csak így apropóból így elmondtam. Tehát Varga Mária színésznő a vendégem, és hát akkor így kicsit így utána néztem a kutatási területeken, ahol lehet nézelődni, és úgy körülbelül amennyire vissza lehet tekergetni valakinek a pályáját, azt úgy megnéztem. És akkor így szeretek ilyen nagyon retrospektív, meg történelmi lenni, úgyhogy meg is kérdezem azt tőled, mert ez általában úgy érdekes történeteket szokott szülni ez a kérdés, hogy a tapasztalatom az, hogy vannak, akik úgy a színház közeléből kerülnek a színházhoz, tehát, hogy tulajdonképpen gyerekkoruk óta valahol ott van a látás mezejükben, vagy a tapasztalataikban, és van, aki úgy valahogy messziről, és tulajdonképpen valami idealizált elképzelés alapján kerül a színészi pálya, nem is az, hogy közelébe, hanem egyáltalán, hogy a vágy úgy születik, hogy valamit gondol erről, hogy micsoda. Te inkább a színház közeliségből jöttél, vagy távoliságból? Gyerekkorodat tekintve.
Távoliság. Én vidéken születtem, Hajdúböszörménybe. Tulajdonképpen az a rész, ahol mi laktunk, az egy hát falusi része, mert Hajdúböszörmény város, de az a része, ahol én éltem a 18 éves koromig, az egy olyan igazi falusi rész. Tehát a Székely utca, a gyerekekkel, a barátaimmal, a mezővel, a mindennel, az egy igazi falusi rész volt.
Te kirittál ebből a közegből? Kérdezem azért, mert egy annyira igen. Exkluzív nőnek látszottál mindig, amióta én átlak téged. Kirittál ott azt, hogy igen. Utána néztek, hogy ez a lány, ez hogy kerül ide, vagy hogy?
Az igazság, hogy bohóckodtam, sok verset tanultam, és mindenkit szórakoztattam tulajdonképpen az utcába, a kedves szomszédnéniket, és ez úgy tetszett nekik. Furcsa volt a nevetése, mindig olyan nevetésem volt, a mamám mindig rám szólt, fiam, így nem lehet nevetni.
Ez az a színpadi nevetésed is, amit én ismerek?
Igen,
és szeretek?
Igen.
Valahogy ilyen nem gurgulázó, az nem jó, valahogy ilyen gyöngyöző, de valahogy ilyen gurulós, nem tudom.
Igen,
ez
igen.
Tehát ez igazából privátból hozott gyerekkorod óta?
Hát tulajdonképpen igen. Tehát, hogy mindenben egy kicsit a hosszú nyakam, a furcsa, sudár alkatom, az egész családom tulajdonképpen, édesanyám is, édesapám is egy alacsony termetű, a nagymamám is, talán a déd nagypapámtól szereztem ezt a magasságomat, vagy örököltem, bocsánat, ezt a magasságot. De hogy mindenben egy kicsit másabb voltam valahogy. És hát idealizáltam én azt, hogy én színésznő leszek majd. De azt már nagyon-nagyon korán, egy olyan másodikos lehettem. És akkor az úgy nagyon megmaradt bennem. Tehát én azt ezt a gondolatot nem is engedtem el magamtól. Akkor volt az, hogy ilyen gyerekkor nagy esküvők, és akkor én ottan táncoltam, és tehát mindig valahogy egy kicsit mutattam magamat. De de nem az a típus voltam, aki olyan, hanem őket akartam szórakoztatni. Tehát nem, hogy én szép vagyok, vagy milyen vagyok, hanem örömet akartam szerezni.
Nem exhibicionizmusból, hanem szolgálatkészségből.
Igen, jó kedvet akartam nekik adni, jó kedvre deríteni őket, akár a szüleimet, a barátokat, a családtagjaimat, tehát hogy örömet akartam szerezni tulajdonképpen. Ez volt a alap hangja az én... hogy is mondjam... hozzáállásomnak ez a jó pár éve művelt szakmámnak.
És aztán könnyű volt az utad a szakmához?
Igen, az elején abszolút nagyon-nagyon... jól haladt, már gimnazista koromban Debrecenbe jártam stúdióba 3 évet, másodéves, harmadéves, negyedéves koromban. Sok kedves kollégával voltunk ott együtt, Eszenyi Enikő, Szarvas Józsi, Varga Évike, Csúlya Imre, Kerekes Laci, drága Kerekes Laci, Isten nyugasztalja. Tehát nagyon-nagyon sok tehetséges. Kis Péter Ernő, aki most már rádiós, de ő is benne volt ebbe a nagy csapatba. Tehát innen indult el tulajdonképpen a pályám. Elsőre sikerült a felvételi, és aztán a főiskola az számomra egy életem legcsodálatosabb 4 éve volt. Azt csináltam, amihez kedvem volt. És ebbe nagyon sok segítséget is kaptam a tanáraimtól is, az osztálytársaimtól, akikkel tulajdonképpen az nagyon jó volt, hogy mindnyájan majdnem, hogy elsőre sikerült a felvételünk, tehát nagyon fiatalok voltunk. És nagyon... jól tudtunk együtt dolgozni, jól voltunk együtt, jó humora volt az osztálynak, bája volt, munkabírása, úgyhogy az a 4 évem az életem legcsodálatosabb 4 éve volt.
Még Debrecenbe visszamennék egy kérdés erejéig, mert nagyon jó színészeket soroltál fel, akik akkor ott voltak. Ez vajon egy véletlen szerencse, hogy a tehetségek ilyen így szóródtak akkor oda, vagy igazából része volt, vagy hát biztos, hogy része volt, de mi az, amit ott akkor sikerrel bányáztak, vagy képeztek bennetek, vagy belőletek? Tehát, hát, hogy kik jó. Mit tanítottak, vagy maga az, hogy statisztáltatok, tehát maga a színpadi létezés, vagy pedig mit tudtatok ott megtanulni?
Ez egy stúdió volt, ami semmi köze nem volt igazából a színházhoz, a Csokonai Színházhoz. Ez egy külön... hogy mondjam, tehát a művelődési házban voltak mindenféle óráink, mozgásóra, Pincés István tanította, Montág Imrét hívták meg többször beszédtechnikára, Csikos Sándor tanított minket beszédtechnikára, és hát itt mindenféle jófajta képzéseket kaptunk, tehát mesterségbelében is. Úgyhogy ott hangképzés is volt, tehát hogy sok-sok mindent, sok-sok óráink voltak, különböző óráink voltak hetente, először 2-szer szerdán és szombaton, és aztán utána már a utolsó éveimben már 3-szor is volt egy héten, tehát szerda, szombat és vasárnap, és egy délután 3-tól este 8-ig, azt hiszem, már pontosan nem emlékszem, de egy nagyon
tehát mondjuk ilyen befektetéssel képzés. Nem is csoda az, ha ebből egy valóságos színészképző lett, és igen. Felvértezett benneteket rendesen a főiskolára is. Igen.
Úgyhogy ez nagyon jó időszak volt ott minnyájunknak.
A főiskolán, amire ilyen szépen emlékszel, tulajdonképpen már ott elég jól kezdtél, én úgy gondolom. Tehát például főiskolásként forgattál egy tévéfilmet, azt én most megnéztem, mert az megtalálható az interneten, a Vén Bakancsos és a fia, ahol te a ifjú hősnőt játszottad. Egy kicsit csodálkoztam egyébként, Kőszegi Ákos volt a partnered, igen, aki osztálytársad is volt, és a szüleiteket, a te édesanyádat Gopi Hilda játszotta, az ő édesapját, tehát Páger Antal, és ez kicsit úgy gondoltam, hogy picit kései gyerekek vagytok, most nevetgél, de ettől még biztos élmény volt velük játszani, még ha ez így egy kicsit furcsán is hatott. Ez ez úgy, mondjuk én azt hiszem, hogy abban az időben egy TV főszerepet megkapni, az egy nagy dolog volt, bár mondjuk közel sem olyan nagy dolog, mint ma, amikor egyáltalán nincsenek, vagy évi egy TV film van, mert akkor sok volt, de mégis ez egy olyasmi volt, amit nem véletlenül van meg most is a YouTube-on, és lehet megnézni, mert ez egy komoly dolog volt. Úgy emlékszel te is, hogy ez így, egyrészt erre emlékszel-e, ahogy nagyon nevetgéltél, úgyhogy biztos emlékszel rá, de hogy ez akkor ez egy ilyen nagyon, egy ilyen jó felütés volt, egy ilyen fényesnek is nevezhető indulás volt a részedről.
Igen, és ez egy nagy lehetőség volt, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én ezekkel a csodálatos nagy művészekkel együtt lehetek, és hogy elfogadtak. Befogadtak, tehát elismerték a munkámat, és az, hogy a közelükbe lehettem, ez egy, amit annyira sajnálok a mai fiatal kollégáktól, hogy egy az, hogy nincs tévéjáték, hogy első, hogy fiatalként, hogy így nem tudnak elindulni, hogy maximum, ha sikerül, akkor reklámfilm vagy valami ilyen-olyan sorozatba tudnak csak részt venni, ami nem igazán minőség mindegyik. Hogy ezektől az idősebb kollégáktól olyan fajta erőt is tud kapni az ember, meg olyan biztatást, hogy a tehetségét az emberbe megerősítik, vagy biztatják, tehát, hogy ami, és jó útra terelik az embert. Tehát ezek olyan nagy dolgok voltak a számomra. Emlékszem rá, a Gobi Éda mondta mindig, hogy beültetlek az első sorba a színházba, mert te úgy tudsz rajtam nevetni, még senki. Tehát, hogy mert hihetetlen humoruk és emberségük volt.
És aztán beültél az első sorba?
Volt, igen.
Igen. No, aztán a pályád az úgy indult, hogy a néhány év alatt több színházat megjártál. Kaposváron kezdtél, én tulajdonképpen máig nem értem, hogy miért jöttél el akkor, most ezt, ha már itt vagyunk, akkor majd erről csak beszélünk valamennyit. Néztem, hogy miket játszottál, nagyon jó társulat volt ott akkor, és te eljöttél egy-két év után, aztán voltál a Radnóti Színházban, és voltál utána a Madách Színházban, és nem szoktam ilyesmit nagyon megjegyezni, és mégis emlékszem egy kritikára, nem tudom melyik előadás kapcsán a Koltai Tamás írta rólad azt, gondolom akkor már a Madácsban lehetett, azt te emlékszel erre, valami olyat írt ő, hogy már a harmadik színház keresi a neked való szerepet. Nem emlékszel erre? Írt valami ilyen mondatot egy kritikában, és ugye ezen akkor úgy elgondolkodtam. De ez így utólag is egy érdekes kérdés, hogy vajon mi volt azokkal, vagy nem volt semmi baj azokkal, ez egy természetes pályakezdés volt, hogy két évenként helyszínt változtattál a szakma kezdő tanulása és gyakorlása kapcsán. Próbáljuk meg ezt egy kicsit felidézni, hogy volt ez, hogy jöttél, kezdtél Kaposváron, aztán Radnóti, és aztán Madács.
Ez úgy történt, hogy amikor elvégeztem a főiskolát, akkor a Madách Színház szerződtetni akart.
Szirtes Tamás volt az osztályfőnököt, tehát ez volt viszonylag
így
a természetes
van. Igen, igen.
Üzemmenet.
És én nem akartam oda menni. Én azt akartam, hogy Kaposvárra akarok menni, ott tanulni akarok. Hogy nekem az a fajta színház és az a fajta munka tetszik, ami ott...
Gyakorlaton a Madácsban voltál?
Nem, Víg Színházban.
Víg Színházban voltál
gyakorlaton. Oda is hívtak a Madácsba, és a Horvai tanár úr keresett meg, és azt mondta, hogy szeretné, és a Kapás Dezső, hogy szeretnék a Víg Színházba menni gyakorlatra, és ezt nagyon boldog voltam. És tehát úgy indult, hogy tehát én nem akartam semmiképpen a Madácsba menni, hanem Kaposvárra.
Miért különben? Miért?
Mondom, az a fajta műhelymunka, ami ott volt, az nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgy éreztem, mintha folytatódna a főiskola, hogy úgy dolgoznak ott, és olyan előadások születnek. És ez nekem nagyon... Meg ugye az ösztönöm elsukta. És jelentkeztem is Aser Tamásnál, és akkor Aser Tamás mondta, hogy a művészeti tanács összeül, szól, hogy én jelentkeztem, és hogyha megszavaznak, akkor szeretettel vár. És akkor jött a telefon, hogy egyöntetően megszavaztak, várnak szeretettel. És a 2 évet ott töltöttem, nagyon sokat dolgoztam, és nagyon jól is éreztem magam. De Bálint András keresett meg. Akkor indította ő a Radnóti Színházát, és az az igazság, hogy én föl akartam kerülni Pestre. És ennek a... És akkor már a Kaposvári Színház egy picit úgy bom. Tehát rá 1 évre, már, akkor már az Igó Éva sem volt ott. Tehát úgy szép lassan mindenki folyt ki. A Kulka is lassan. Tehát hogy mindenki szépen elszerződött. És de még akkor még úgy tartotta magát a színház, de mindegy, följöttem a Radnótira, ahol szintén remek dolgokat játszottam. És Ádám Ottó keresett meg, hogy szeretnék, ha szerződnék a Madách Színházba. És akkor mondtam, hogy de hát tanár úr, én most jöttem ide, és én itt nagyon jól érzem magam. És hát akkor Szirtes tanár úr is fölhívott többször. Tehát a telefonok telefonjait kaptam, de nagyon sokat. Minden volt ott, sírás, minden, hogy nem, tehát semmiképp nem akartam. És mégis valamitől, hát igen, amikor még fiatal az ember, és nem látja a dolgokat olyan úgy, ahogy kellene, akkor végül is igent mondtam. És akkor így kerültem a Madách Színházba.
Most hallgatunk így egy kis zenét, és aztán innen folytatjuk.
I'm shining like a new dawn. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. Now you wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be, your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. All down to the trend. Every night is just a sin. Stairs in your doorway. I walk down your street and past your keys. I stand by the light in the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. See you tonight.
ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n szombat délután. Varga Máriával színházról beszélgetünk. Ott tartunk, Marika, hogy azt mondtad friss diplomásként, hogy a Madách Színházban nem megyek.
Igen.
Majd elmentél Kaposvárra 2 év, Radnóti 1 év, és sírásra, könyörgésre leszerződtél a Madách Színházba. Közben annyit mondtál, hogy Pestre akartál kerülni. Ez voltaképp magánéleti vágyakozás volt, vagy hogy mondjam, a vidéki színházi lét nem vált be neked?
Azt hiszem, mind a kettő.
Mind a kettő.
Mind a kettő.
Mert hát azért itt csak 3 év után hoztál egy egészen ellentétes döntést, ami hogy utólag igazolta-e az élet, azt nyilván te tudod, meg mérlegeled, meg nyilván gondolkodtál rajta. Gondolkodtál-e azóta azon, hogy mi lett volna te, ha a Kaposváron maradsz, bár most úgy érzed, hogy a Kaposvári Színház akkor utána 1-2 évvel végül mindenképpen szétszaladt.
Igen.
Tehát nem lett volna megoldás semmire, ha...
Nem, a lépéseimet nem bántam meg, uh-huh. Mondom, a Madách ott csak azért, mert azt nem én döntöttem. Én döntöttem végül is, de
erős ráhatásra.
Elég erős ráhatásra.
Ráadásul ez volt, hányban volt? 88-ban.
Igen.
Érződött az, hogy az a színház, tehát hogy Ádám Ottó egyre kevésbé lesz meghatározó, koncepcionálisan.
Egy évig volt. És már utána nem is volt.
Igen, és hogy tulajdonképpen az a színház a maga helyével, terepével, terével el fog menni. A Macskákon akkor már túl voltunk, a zenés, illetve a szórakoztató színház felé. Ebben egyébként neked volna helyed? Tehát tudsz te egy énekes színésznő lenni, ha arra kerül a sor?
Nem.
Ezzel a szép hanggal nem.
Biztos énekelgetnék, de az a stílus nem.
Na most akkor...
Szórakoztatni, igen. Jó kis vígjátékokat, boldogan, de nem az én fajom.
Akkor menjünk oda-vissza, tehát, hogy te leszerződtél a Madácsban, és ott vagy, és hogy érzed magad, és miket játszol, és hogyan gyarapodsz ott szakmailag?
Nagyon jókat játszottam a Tévedések vígjátékát, akkor a Hattyút játszottam, Malom a pokolban. Tehát amit ígért az Ádám Ottó, azt abban az évben abszolút játszottam.
Hattyúra hogy emlékszel egyébként? A Hattyúra. Én úgy emlékszem, hogy a Hattyú egy olyan szerep, ami nagyon neked való, tehát ha 3 színház kereste, hogy mit kellene neked játszani, mondjuk a Hattyú az biztosan az, és szerintem még egy olyan szerep van, ami a te szereped lett volna, és azt hiszem, hogy nem játszottad el, az az Olivia a Vízkeresztben, én azt mindig veled tudtam volna nagyon jól.
Igen, mindig a Máriát játszottam.
Igen.
Mindig a Máriát.
De hogy gondolod, nekem ebben igazamban, szerinted?
Hát boldogan eljátszottam volna, igen. Bár a főiskolán is többször voltak ilyen vizsgálóadások a Vízkeresztből, és mindig Mária voltam ott is, és a későbbi...
Ez nem lehet, hogy a nevetésed miatt van?
Lehetséges. Még talán azt, hogy van egy ilyen groteszk furcsa humorom, és akkor azt úgy szeretik.
Uh-huh. Na, az igen, tehát kicsit eltereltelek, de a Hattyút említetted éppen, és az úgy eszembe jutott, az Horváth Lajos Ottóval játszottátok, és az, arra úgy emlékszem, hogy azért az egy jól sikerült dolog volt.
Jó, igen. Mór Marianna. Jó volt a mamám, és a Tolnai Klárika.
Voltak neked nagyszerű rokonaid, így a színpadon itt ott volt, igen.
Hát sok munkában a Dajka Margittal is volt lehetőségem, tehát sok-sok kedves, akár Sinkovics Imre, Kálai, Kálmán György, Radnótin. Uri Divatban együtt dolgoztunk.
Igen, akkor csodálatos ő már idős volt és beteg, de nagyon jó volt látni még a színpadon, fehér díszruhában volt,
igen,
emlékszem rá.
Uri Divat.
Aha.
Csodálatos volt. Remek. Tehát ilyen szempontból sok-sok jó élményem van. Sok mindent kaptam.
most így elmereng, azon tűnődik, hogy sok mindent kapott, de én is én szerettem volna többet kapni, na jó, mindegy, ez meg az én bajom. Na tehát akkor egy év után egyszer csak kiderült, hogy Ádám Otto már nem meghatározó, és aztán végül is nem voltál hosszan a Madácsban, mert úgy látom, hogy az is csak 3 év volt csak, és akkor utána 91-ben az akkori Nemzeti Színházban kötöttél ki a Hevesi Sándor téren. Ez a kötöttél ki, ez nyilván nem egy megfelelő megfogalmazás, de akkor ott az mi hívott, vonzott akkor oda?
Sík tanár úr hívott föl, és mondta, hogy szeretné, hogyha akkor alakult a színház ott, és...
Hát már valami új éra nyomán, vagy hogy alakult akkor ott? Hát mert nem akkor alakult, csak Sík akkor lett ott.
Igen, már úgy értem, hogy igen. Sík tanár úr lett a főrendező. Uh-huh. Igen, és akkor ő hívott föl, hogy szeretné, hogyha oda mennék. És akkor már a Kerényi Imre volt a Madách Színházban az igazgató, és akkor mondtam neki, hogy át szeretnék menni. És akkor ő már nem igazán akart elengedni, mondta, hogy maradjak, de aztán úgy döntöttem, hogy mégis elmegyek. És ott rengeteg Sík tanár úr nagyon egy fiatal gárdát hozott össze, és próbált minket úgy, hogy mondjam, kinevelni. Tehát olyan szerepeket adni, fiatalokra bízni dolgokat, hogy egy generációt megerősíteni, egy újabbat, és ebben ő nagyon, nagyon, nagyon szépen velünk volt.
Néztem, hogy 91-től voltál ott, és a 92 az neked egy olyan éved volt, amikor játszottál Évát, Lady Macbethet és Gertrudist. Hát ez az egy év, ez úgy. És mondjuk nem mindet ugyanott játszottál, de annál jobb.
Igen, Pécsen volt az ember tragédiája.
Igen. Akkor ez neked egy nagy korszakot volt, úgy érzed?
Igen.
Pályádnak egy jelentős...
Jelentős időszaka volt. És mondjuk akkoriban... Azért igazából nem nagyon szerették a Nemzetit, úgyhogy kevesen jártak a színházba. Tehát, hogy egy kicsit így ezek a munkáim...
Ez a Csiszár követő Ablonci korszakra esett.
Igen. És akkor egy kicsit úgy... Hogy mondják ezt?
Egy kicsit szélárnyékba került szakmailag. Igen, az a hely, mondjuk így.
Hát egy jó pár évig, egy 3 évig körülbelül, 3-4 évig.
A Béres Ilona szokta mondani, hogy akkor büntetésben voltatok.
Abszolút, ott, így van.
És ezt te is így érezted akkor?
Igen.
Így elnyugodtam. Hát és közben meg ilyen szerepek történtek, igen. Nézzem itt az 1995-öt, ezt kiírtam magamnak, mert akkor te Debrecenben, a Félkegyelműben Nastassja Filippovnát játszottál a Bertók Lajos Miskinje mellett, és én úgy emlékszem, hogy ez neked egy jelentős alakításod volt. Nyilván te is a pályádon rengeteg, tehát fantasztikus nagy szerepeket játszottál, tehát igazából minden jelentős női, szinte minden jelentős nagy drámai nőszerepet eljátszottál, de ebben nyilván neked is van olyan néhány kiemelkedő, amikor úgy gondolod, hogy na, itt találkozott a, nem tudom, alkat szerep, az istenek, az angyalok, a minden. Én azt gondolom, hogy ez a Nastassja Filippova, ez ilyen volt. Te is így gondolod, vagy én ezt csak magamban gondolom?
Igen.
Nem? Ketten vagyunk
legalább. Ezt nagyon-nagyon szerettem. Nagyon csodálatos munka volt. A lengyel tanár úr akkoriban fölkért erre a szerepre, és ez valami... Egész emlékszem rá, nyáron készültem rá, és végig, tehát a állandó mindenem, az egész lelkem, testem, mindenem ezzel a szereppel élt. Tehát, hogy nagyon-nagyon készültem rá. Nagyon vártam, és hál' Istennek a debreceni közönség az úgy nézte, mint egy operette, tehát úgy jártak. Tehát olyan pótszékes előadásaink voltak, hogy öröm volt nézni, tényleg. És hát Szakonyi Károlynak ez az átirata, az is egy nagyon-nagyon jó sikerült munka volt.
Most hallgatunk egy kis zenét megint, aztán folytatjuk.
I'd sell your heart to the junk man, baby, for a buck, for a buck. If you're looking for someone to pull you out of that ditch, you're out of luck, you're out of luck. Ship is sinking, the ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. Digging up the tent with the shovel and the pick. It's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the fun. Doing the mob, doing the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and lawyers. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away on business, business. With such a big temptation to be good, to be good. There's always free cheddar in a mousetrap, baby. It's a deal, it's a deal. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away, God's away, God's away on business, business. I narrow my eyes like a coin slot, baby. Let her ring. Let her ring. God's away, God's away, God's away on business. God's away, God's away, God's away on business, business.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió KUM szombat délután. Színházról beszélgetünk. Varga Marika a vendégem. Sok színházban jártál, mint tag, és mint most éppen Debrecent említettük, ahol vendégként játszottál, vagy Pécsen. Sok szerepet, ezt is pont az előbb emlegettem. Mindig mindent elvállaltál, vagy volt, amit visszautasítottál, vagy soha nem utasítottál vissza semmit, de volt, amit kellett volna?
Soha nem utasítottam vissza semmit.
Ez azt jelenti, hogy mindig jó feladatot kaptál, vagy van benned egy ilyen kötelességtudat, hogy amit...
Az is van bennem természetesen, de úgy gondolom, hogy ez ember megpróbálja, ha még nem is ráillő szerep, akkor is megtalálni abba valamiféle módon az örömét is, és addig keresgetni, addig csinálni, amíg valamit ki nem tud belőle hozni. Ilyen volt a Szentpéter esernyőjébe játszottam az öreg nőncnét. Voltam 35. És azt a szerepet kellett eljátszani, mert én olyan boldog voltam abban a szerepben, mert megtaláltam annak a báját, a kedvességét, a humorát, a esendőségét, És ettől én nagyon boldog voltam. Tehát soha nem zavart az, hogy idősebbet kellett játszanom. Tehát ezek ilyen kihívások, én úgy gondolom, hogyha az ember úgy is érzi, hogy ez éppen nem neki való.
De akkor tulajdonképpen nincs is olyan, hogy nem rád illő szerep?
Hát dehogy nem. Van. Csak az ember megpróbálja jól megcsinálni, ami önmagából telik. Ezért mondom, hogy ezért így visszaadni nem soha. Lehet, hogy rossz voltam, az tény, de hogy visszaadni azt nem.
Él benned olyan, ami úgy gondolsz rá, hogy ú, az milyen kudarc volt, és álmodban ne jöjjön elő?
Ennyire nem, de volt bennem minden alkalommal, hogy úristen, ma ezt játszom, atya, úristen, csak mérem ki.
Tehát, hogy amit konkrétan nem szerettél játszani, ezek szerint olyan
Igen,
volt.
féltem uh-huh. tőle. Volt.
És ha az ember kint van a színpadon, ezt még érzi, vagy akkor elmúlik?
Hát akkor összeszedi magát. Muszáj. Legyűri. És aztán meg ott vannak a kollégák, és akkor szemébe néz, vagy kapaszkodik belé.
Volt olyan kollégád, aki különösen nagyon tudott segíteni, aki olyan megnyugtató elem volt, hogy mellébe menni a színpadra, az már eleve baj nem lehet?
Sok ilyen kollégám van.
Jó, most gondolkodik, nem kell, hogy első olyan, de hát megnyugodhatunk, hogy vannak ilyen kollégák, igen. Na hát akkor ott töltöttél elég sok időt a Hevesi Sándor téren, majd a következő állomás az a Nemzetiből a Nemzeti lett, csak ugye az új színház a másik. Közben egyébként, ez nem szép kérdés, de akkor is eszembe jutott, hogy 96-ban megszülettek az Ikreid, tehát lettél egy két kisgyermekes anyuka. És valahogy oly sok családos színésznővel beszélgetvén itt ebben a műsorban, valahogy az a benyomás alakult ki bennem, hogy a családos anyuka, tehát jó anyuka, meg a családját, hogy fogalmazzak, tehát, hogy aki számára a családja nagyon fontos, annak egy idő után egyszer csak akár szembenéz ezzel, akár nem, valamiféle döntési helyzet alakul ki az életében. Lehet, hogy nem konkrétan kell, hogy most fölbontok egy szerződést, és otthon leszek, vagy most odaadjam a próbát, mert a gyermeknek láza van, de valahogy kialakul, hogy most akkor neki a család a fontosabb, az van mindenek előtt, vagy pedig a pálya. És az az érzésem, hogy ez kimondva vagy kimondatlanul, de minden családos színésznő életében megtörténik ez a döntés valahol. Most ő bólogat, és azt remélem, hogy erre valamit majd mondani fog nekem. Valahol itt lehetünk a 90-es évek vége felé, mikor ez a kérdés föl kell, hogy merüljön benned.
Számomra, ahogy megszülettek a fiúk, természetesen elsődleges volt a gyerekek. De olyan társam van, olyan uram van nekem, aki ebben nagyon-nagyon sokat segített. Tehát akár nem csak a nevelésben, hanem a hozzáállásban, a családhoz való hozzáállásban, és az én, tehát Balázs édesanyja is, Gabi, ő is nagyon sokat segített. A nagymama, ő is mindenképpen szerette volna azt, hogy ne maradjak ki a pályáról, de ugyanúgy azért, amikor csak tudok, akkor a gyerekekkel tudjak lenni. Ezt is olyan ösztönösen, nagyon sok minden bennem olyan ösztönösen van. Ugyanúgy meg tudtam főzni, sőt, tulajdonképpen erőt kaptam a gyerekektől, még több energiám lett, vagy hogy mondjam. És amikor velük voltam, akkor én nagyon velük voltam. Amikor dolgoztam, akkor meg csak arra koncentráltam. Tehát, de az biztos, hogy utána, mint a nagy társaságból való járás, tehát hogy egy kicsit mutogassam magamat a világnak, hogy vagyok, vagy. Tehát, hogy az viszont az lefaragott az életemből. Tehát vagy a család, vagy a munka. Tehát ez a kettő maradt.
Azon tűnődtem, hogy valahogy az egész rendszer rosszul van kitalálva. Tehát, hogy igazából egy színész női pályán az volna az ideális, ha az ember 40 éves korában szülne gyerekeket, 20 év eltelne, még fölnőnek, akkor úgyis 40-től valahogy fölfelé, úgyis kevesebb a szerep. Tehát elegen vannak a nem családos színészek. És aztán 60 évesen nagyasszonyként már felnőtt gyerekekkel megkönnyebbülve, meggazdagodva, tapasztalta visszatérni, nem? Tehát az, ezen tűnődtem, hogy voltak, ez volna az ideális. De hát nem így van. Nem így van.
Nincsen megkönnyítve az életünk.
Nincs. Nem. Jó, tehát most végül is ezt nem igazoltad vissza nekem, amit én itt feltételeztem, de nem baj, mert elmondtad, amit erről gondolsz, tehát hogy a logisztika az nagyon fontos, és segítő, jól szervezhető családdal nyilván minden megoldható, de hát ez a nagymértékben lelki meg alkati kérdés, és gondolom, hogy ezt akkor az ember hogyan tudja innentől kezdve a pályán igazgatni, vagy az, hogy később mit gondol majd, hogy jól csinálta-e, hogy nem fordítva kellett volna esetleg adott helyzetekben előnyben részesíteni a dolgokat. Most erre bólogatnék, és most nem fejtjük ki, de hát csak így fölvetek ilyen témákat, és gondolkodunk rajta, az is nagyon rendben van. Sőt, most hallgatunk egy kis zenét, bár még előtte megkérdezem, mert említetted Balást, Horesnyi Balást, a férjedet, aki díszlettervező, és többször álltál színpadon a díszletében. Hogy van, szoktad otthon véleményezni, amikor ő még csak rajzolgatja a díszletet, hogy na, szerintem ez itt nem lesz jó, mert nem férek el a szoknyámmal, vagy nem tudom, vagy én, aki sudár vagyok, beverem majd a fejem, vagy ilyesmi. Megbeszélitek a díszletet?
Meg szoktuk beszélni, de igazából csak a végén megkérdezi a Balázs, hogy tetszik. Ezért nem szólok bele.
De nem mondod, ha nem.
Ja, hát... Nem, ilyen, tehát amit tudok, hogy az csak ő tudja, ehhez én igazából nem értek. Az persze, hogy lejt a színpad, akkor szólok, hogy az majd
nem
a,
fogjuk
nem tudom,
szeretni.
Lesz, aki nem fogja szeretni, arra készülj föl rá, de így művészetileg, vagy bármiben úgy semmiképpen nem. De meg szoktuk beszélni, tehát jókat szoktunk beszélgetni, akár az én munkámról, akár az ő munkájáról. Hát, igen.
Jó, tehát folyik otthon szakmai diskurzus, mint azt sejthettük. Jó, hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
And if I have to go, will you remember? Find someone else while I'm away. There's nothing for me in this world for strangers. It's all someone else's idea. I don't belong here, and you can't go with me. You're alone. Send for you. Don't wear your hair that way. If you cannot be true, I'll understand. Tell all the others you hold in your arms. I said I'd come back for you. I'll leave my jacket to keep you warm. That's all that I can do. And if I have to go, will you remember me? Or will you find someone else while I'm away?
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, Varga Mária színésznővel beszélgetek, Csalóczki Zsolt hangmérnök kollégám, segítén Stuber Andrea vagyok. Volt az életedben egy jó néhány többször találkozó színdarab, aminek különböző szerepeit formáltad meg. Ilyen például a Tóték, amiben voltál Ágika is, meg voltál Tótné is, és mind a kettőt Funtek Frigyes rendezte, jól gondolom?
Így van.
Igen. Látom a pályádon, hogy van egy-két olyan rendező, aki amikor teheti, mert szabadon röpköd, akkor nagyon szívesen dolgozik vele. Tehát például Funtek Frigyes ilyen volt, hogyha amikor itt ott rendezett, akkor szívesen. Ez valami szakmai, nagyon kiváló pozitív tapasztalatnak hozama, vagy régi ismerettség, szimpátia, vagy hogy lesz ez, hogy rögtön utánad nyúl, amikor szerepeket oszt? A Máté Gábor az ilyen egyébként, aki minden olyan esetben, amikor nem a katonában rendezett, meg nem társulathoz ment tegerbe, hanem valamit szabadon csinált, akkor hívott téged, meg már Kaposváron is rendezett. Igen. Mondj akkor ezekről az emberekről valamit, hogy...
Talán az, hogy szeretünk együtt dolgozni, jól érezzük egymást, és az, hogy azt szeretem, hogy olyan bizalmuk van felém, hogy ezáltal a bizalomtól, meg a szeretettől ezerszer jobban kinyílok, és olyan fajta dolgokat tudok kihozni magamból, hogy akkor olyan öröm, olyan teljes a munka velük. Akár a Fricivel, a Frigyessel, akár a Máté Gabival. Tehát, hogy el tudok velük menni a legőrültebb dolgokig. Tehát amikor, hogy igazán kíváncsiak rám, az olyan jól esik. És hát egyfele gondolkodunk.
Sok múlik rajtuk.
Igen. És egyfelé gondolkodunk, tehát jól vagyunk együtt.
Igen. No, akkor arról nem nagyon beszéltünk, a Nemzeti Színházi korszakodról, ami már a minek nevezzük ezt a Soroksári, tehát vagy az új. Igen, az új Nemzeti Színházban, ahol ott töltöttél jó néhány évet. Azt hiszem, hogy ez nem volt olyan nagyon termékeny, bár volt egy-két fontosabb szereped, meg jó alakításod, de hát nem egy kicsikét sem épített rád az a színház azokban a korszakokban. Ezt így jól gondolom? És aztán itten tovább lépünk, és akkor azzal fogjuk majd befejezni, hogy most székesfehérvári színésznő vagy, és hogy ott miket játszol, és nagyon mosolyogsz, tehát hogy ott hogyan érzed magad. Tessék, tiéd.
Nemzeti. Igen. Az új nemzeti, igen. Volt egy-két tényleg jó feladatom a új nemzetibe. Igazából jól éreztem én ott magam, jól voltam, többet bírtam volna, azt én.
Mi volt a gond? Hát nem volt gond?
Nem is tudom.
Fejét vakargatja?
Igen. Hát nem tudok ehhez, hogy más... Tehát azt hiszem, hogy voltunk ott többen is abban a korosztályban, amiben én voltam, és talán nem úgy gondolkodtak bennem, és ez ennyi volt.
Hát ilyen van, igen.
Igen. És hát aztán ugye jött az Alföldi Róbert, és de hát végül is a Nemzetiben is voltak, tehát a Lír királytól kezdve a...
Na, a Lír király gonosz lányait is... Igen, több ízben,
így van.
Több gonosz lányát eljátszott a Dírnek.
Akkor volt ugye a Senák, az is egy jó kis előadásunk volt ott.
Volt a Buborékok.
A Buborékok. Tehát aztán volt az Öngyilkos, abban is egy jó kis karakter. Tehát, hogy voltak azért, csak... Hát ez ilyen 4 év volt. Nem igazán...
Váltatok be egymásnak, mondjuk így. Jó, Fehérvár.
Fehérvár
hogy lett, ahol most több szerepet is játszol, és most fehérvári színésznő vagy? ezt a... bejárós fehérvári színésznő.
Igen, 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 ezt a Szikora János ...nak köszönhetem, aki, amikor ugye elbocsájtottak a Nemzetiből, akkor ő egyből utánam nyúlt, és az Új Színházba hívott egy szerepe, amikor ő jött, akkor főrendező volt. És annak idején mondta, hogy ha majd egyszer színházam lesz, az biztos, hogy ott leszel. És ez elkövetkezett, és akkor ő meghívott ebbe a társulatába, ami úgy hiszem egy eléggé nívós és nagyon erős gárda. És ennek én nagyon-nagyon örültem, mint rangidős színésznő lettem a színházban.
Rangidő színésznő?
Igen, én vagyok a legidősebb, így van.
Hát ez hihetetlen.
Igen. És nagyon boldog vagyok, mert sok-sok fiatallal vagyok körülvéve, és sok tehetséges emberrel. És a rendezőgárda is, az is nálunk eléggé klassz, úgyhogy én nagyon, nagyon jól érzem ott magam, és úgy hiszem, nagyon szeretnek, és adnak lehetőséget arra, hogy végre egy kicsit a helyemen legyek.
Meséld el, miket játszol. Ez a pillangó, amit én említettem, ez Horváth Csabának rendezése, és ez tulajdonképpen egy ilyen, nem táncelőadás, azt nem, de minden esetre egy ilyen fizikai színházi, tehát egy ilyen erősen mozgás dolog. A neked ez meglepő volt, vagy volt a kép a te alkotottól, ez egyáltalán nem idegen, hogy mozgásban fejez ki, vagy mozgásban is, mert ez szöveges szerep természetesen, de hogy a mozgással te hogy állsz? Ez neked jó kaland volt, vagy nehézséget okozott, vagy könnyen ment?
Jó kaland volt, nagyon jó kaland volt. A Horváth Csabával dolgozni, és az ő kis társulatával, hát az olyan felemelő érzés volt, ez a sok fiatal, akiben annyi energia van, és alázat, és tehetség, és azt olyan módon tudják a próba folyamat alatt ezt az egészet nyújtani, hogy minden nap boldogan mentem próbálni. Nagyon fárasztó, rettentő fárasztó, mert iszonyatos koncentrációt igényel, és egy másfajta játékstílust, de hogy az egy gyönyörű élmény volt. Úgyhogy remélem ez a dolog folytatódik továbbra is a fiatalokkal is, és a Csabával is, mert ez egy nagyon... És egy olyan pluszt adott, amit nem is tudtam, hogy van ilyen, amit ilyet is tudok. Tehát ugye Csaba ezt nagyon-nagyon klasszul vezetett ebbe a munkába bele, meg végig. Aztán már játszom még a Fösvényben, abban játszom a kerítőnőt. Az is egy rendkívüli jó kis előadásunk, amit föl szoktunk néha hozni ide az Átriumba. Aztán Harita Iván rendezte.
Van még a Női Furcsa Pár, ja, amiben te a precíz nő, precíz házias nő vagy?
Nem, én vagyok.
Te vagy a könnyed lassza?
Ja, nem, bocsánat, én vagyok a precíz, de én vagyok a precíz, csak az elején, igen, a szétesett, igen, én vagyok a precíz, uh-huh. Így van.
Te vagy a háziasszony.
Igen, igen. Uh-huh. Hát egy másfajta játékstílus, ezt is kipróbáltam most. Jól alakulgat most már a nézők, szépen helyre raknak bennünket. Mert egy másfajta játék, másfajta, hát Neil Simont játszani, az meg kell tanulni. Ez nem egyszerű. Tehát ez nem olyan, hogy most így minden építem, és majd az lesz a végén, hanem a poénok, azokat kitenni, hogyan, takra, tehát hogy egy másfajta játékstílus.
Hogy a következő évadban mi vár rád, azt lehet tudni, vagy ez ilyenkor nem ismert?
De most már tudjuk. A Félkegyelműben fogok játszani. Most már egy másik szerepet. Neked nem
lesz
volt
a három lányod, mint rangidősnek?
Úgy hiszem, igen. Uh-huh. Aztán a Hamletben a Gertrudot játszom, és a Horváth Csaba rendezi a Gulágot, és abban valami.
Tehát Horváth Csabánál minden esetre ott tudsz majd mozogni a fiatalokkal.
Így van.
Na, ez jól hangzik a következő évadra. Jó, hát akkor kívánom, hogy ezek mind úgy sikerüljenek, ahogy te is szeretnéd, meg mi is szeretnénk. Köszönöm szépen, Marika, hogy eljöttél.
Én köszönöm szépen.
Varga Mária volt ma a vendégem. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.